Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Bicskei Beatrix nyugalmazott bíróval és mediátorral és Szűcs Andrea ügyvéd családjogásszal beszélgetünk. A 40 év lehet, hogy nem jó, túlságosan a múltba mentem, de mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Mennyiben volt más általában egy válás, mint ma? A válások oka változott-e azon kívül, az ősi toposzon kívül, hogy az emberek szeretik és aztán nem szeretik egymást? Andrea?
Más volt sok minden szempontból. Először is abban az időben például gyermekelhelyezés volt, és az az egyik szülőnél volt, és a másiknak csak láthatási joga volt. Aztán ez változott kapcsolattartási joggá, és ma már ott tartunk, hogy a gyerekek szabad idejét igyekeznek a szülők egymást közt egyenlő arányban megosztani a legtöbb esetben. Más volt a vagyoni helyzet. Úgy emlékszem azokra a régi megegyezésekre, a feleségé maradt a szövetkezeti lakás, a férjé maradt a Wartburg és a nyaraló, vagy a Trabant és a nyaraló, és az ingóság, tulajdonképpen az ingóság a szó szerinti ingóságot jelentett a jégszekrénytől az asztalig. Ma az ingóság az jelenthet üzletrészt, részvényeket, befektetést, nyugdíjtakarékot, előtakarékosságot, szóval olyan mennyiségű pénzügyi dolgot, hát ingó, mert nem ingatlan. Ja, tehát azt, ma könnyedén azt mondani, hogy az ingóságokban megállapodtunk, ezt egyszerűen nem lehet. Tehát nagyon
tehát
sokan...
egy közös üzlet is lehet ingóság.
Hát abszolút. Abszolút.
Az
abszolút. Tehát az aha. Közös üzlet és minden. Minden. Tehát ezeknek, tehát ezek abszolút megváltoztak. Tehát ez a szemlélet, ami a gyerek és a vagyon vonatkozásában volt, megváltozott, illetőleg egyetértek a Beával abban, hogy az indulatok azok elképesztően megváltoznak. Tehát van úgy, hogy az ügyfélnek az a kívánsága, és hát sokszor talál rá ügyvédet is, hogy a másik felet pusztítsa el. Hát az nyilván nem ügyvédi feladat. De odáig gerjed a haragja és a gyűlölete, és nagyon egyszerű, primitív érzelmi alapon neki fájdalmat okoznak, fájdalmat akar okozni, egész egyszerűen.
És általában ez az alperes, aki nem tudja elviselni, hogy mondjuk a másik elmegy?
Ez teljesen mindegy, hogy melyik adja be, mert végül is itt, itt általában az a sértett fél, aki hamarabb mondja ki, hogy nem megy tovább. Ha lehetne egy kicsit várni, ha nem rögtön indulatból adnák be a bontópert, akkor azért kialakulna egy státusz, és ugye úgy van, hogy ha már egy ideje külön élnek, akkor nagyobb, az esély a megegyezésre.
Akkor azért kialakul már a status quo, az is kialakul, hogy kivel él a gyerek, hogy találkozik a másik szülővel, kialakul, hogy mennyire tudnak a szülők együttműködni, mert 40 éve nem volt, és másfél éve van a közös szülői felügyelet, ami nagyon-nagyon sokat segít, mert én azt tapasztaltam onnan középről, hogy nagyon sokat változott a férfi szerep. Tehát ezek emancipálódtak az apák.
Nem az anyák emancipálódtak?
Anyai szerepben emancipálódtak az apák, tehát születéstől kezdve részt vesznek a gyerek életébe.
Sőt, a szülésnél is jelen van. A hány ügyfél mondja azt, hogy akkor szültük, mondja egy férfi, akkor mentünk szülni.
Igen.
És akkor, amikor a kapcsolat tönkre megy, és helytállt végül is a gyereknevelésben, akkor végül joggal mondja, hogy... én is szeretném nevelni a gyerekemet, és az úgy megütötte a fülemet, nem is egyszer hallottam, hogy nem szeretnék hétvégi apuka lenni. Mert még úgy benne van a köztudatban, hogy láthatás, ugye azt már régen nem úgy hívjuk, hanem úgy, hogy kapcsolattartás, hogy két hetente hétvége. És erre mondják ugye a papák, hogy nem szeretnék hétvégi apuka lenni, hiszen születésétől ott voltam a gyerekkel. Jártam terhestornára, mindent együtt csináltunk a feleségemmel, és akkor azért, mert most a mi kapcsolatunk tönkrement, nem szeretnék elválni a gyerekemtől.
Itt is van változás. Ma már 40%-ban kapják meg az apák a gyereket, bár ennek nagy része a közös megegyezés alapján alakul így, tehát, hogy együtt döntenek, hogy a szülői felügyeleti jog az apáé.
Ez elképesztően nagy szám a régiekhez képest.
És ne felejtsük el, hogy ezelőtt 30-40 évvel a szégyenek szégyene volt, ha egy nőtől elvették a gyereket, mert evidencia volt, hogy az anya neveli tovább a gyereket. De hát ugye itt vannak a belső okok, hogy miért nem. Ma ott tartunk, hogy nagyon sokszor úgy döntenek, hogy hát maradjon ott az a megszokott környezetén, tanulni akarok, tovább akarok menni, ezt akarom, azt akarok. Majd szépen támogatom őket, gyakran találkozunk, de járom a magam útját. És ez egy elfogadott női attitűd, és itt a nők emancipálódása.
Igen, tehát hogy nem gondolja azt ma már egy nő, hogyha az apánál van a szülői felügyelet, akkor ő... Hát akkor ő a társadalom szemében senki?
Nem. Tehát ez egy nagyon jelentős változás, de ez inkább úgy történik, hogy tényleg megállapodnak, és amikor félreteszik az egyéni sérelmeket, és a mama is végig gondolja, hogy hol lenne jobb a gyereknek, és egyébként az ő további életében is mennyivel könnyebb esetleg, hogyha a papával van a gyerek, és ő látogatja, de ezek mind megállapodáson alapulnak zömében, de hát... Mióta az a bírónak a feladata, hogy megnézze, hogy hol lenne jobb a gyereknek, és ha a papánál jobb a gyereknek, akkor oda kell adni a papának.
Szeretném, hogyha mondanátok olyan konkrét esetet, természetesen név nélkül, amiben mind a ketten részt vettetek, és nyilván egy kicsit mind a ketten más szemszögből láttátok a dolgot, hiszen Bea, neked dönteni kellett, Andrea, neked meg képviselni kellett valakit. Egész biztos, hogy sok ilyen volt.
Talán az utolsó jutott most eszembe, ahol én az anyát képviseltem. Az apa akart elválni, ő volt a felperes, és volt neki egy barátnője, akinek a bontóperét éppen ugyanúgy a Bea előtt zajlott. De hát ő neki nyilvánvalóan volt információja erről, de azt az információt ebben a perben nyilván nem érvényesíthette.
Vagy nem érvényesíthetted?
Nem. Hát,
tehát ez nem szabályos.
Az a per erről a férről és arról a feleségről szólt, és hogy a férnek az X-hölgy a jelenleg élettársa, aki egyébként miután kisbíróságon dolgoztam, nálam vált el a férjétől, és nem is egyszerű módon, tehát még ráadásul emlékeztem is az esetre, de hát ezt nem lehet felhasználni.
És aztán hát nagyon-nagyon nehezen, de hosszú ideig tartott a per.
A pénz miatt, vagy a gyerek miatt? Vagy az
mind
indulat
a kettő,
miatt?
Indulat, úgy érzék, ja, és még van egy újdonság viszonylag a perekben, a felek intim kapcsolatát, azt régen soha nem beszélték. Most érvelnek a tárgyalóteremben, mert ebben az ügyben is érvelt a férj, hogy nem tartotta megfelelő gyakoriságnak az intim kapcsolatot, és joggal érzi ezek után úgy, hogy ő elválik. És teljesen jogos, hogy neki van egy barátnője.
Mit mond ilyenkor az ügyvéd?
Hát én a másik oldalon ülök, és azt mondom, hogy erre nincs objektív jogszabály. Hát ez két ember döntése. Ha megfelelnek egymásnak, akkor ezzel rendben van. Ki fog tudni, milyen jogszabály vagy szokásjog alapján ítélkezni, hogy a minőség vagy a mennyiség megfelelő-e. Na most ebben az ügyben a férj odáig vetemedett, hogy beszerelt egy kamerát a lakásba, amiről a nő nem tudott, mert ugye megvolt a kulcsa, de ő már a barátnőnél lakott, és a kamera felvételeiből fényképválogatást óhajtott a bíróság asztalára letenni. Amit én sikoltozva most csak színezés kedvéért mondom, mert rögtön közöltem, hogy nem járulok hozzá, személyiségi jogok, minden, láttam, hogy az ügyfelem ott hal meg a mellettem.
Már hogy egyszerűen leleplező fotókat, hogy milyen férfiak jártak hozzá, vagy hogy nem. Hogyan hát, működött a saját lakásában egyedül?
Igen. És hát ugye ehhez kell a józan bíró, hogy ezt azt mondja, hogy hát ez most a házasság megromlására vonatkozó adatokhoz semmi köze. Van egy status quo, az egyik fél együtt él egy másikkal, életközösség már X idővel ezelőtt megszakadt, attól, hogy a gyerekek közösek és a lakás közös, attól még nincs semmiféle emberi feljogosítása arra, hogy a másikat megpróbálja ilyen módon megalázni és tönkretenni, azt gondolván, hogy majd akkor elveszik a gyereket.
Mert hogy ezek kompromittáló fotók voltak?
Nem tudjuk.
Nem tudjuk.
Nem igazából tudjuk, de...
De ezek titkosszolgálati eszközök, hát amúgy alapvetően.
Igen, és nem ez volt az egyetlen eset az én praxisomban. Tehát ott volt olyan, hogy papa azért szerelt fel webkamerát, hogy bizonyítsa, hogy a mama nem úgy viselkedik a gyerekkel az ő távollétében, ahogy ő azt elvárja. Hát én akkor nem is csodálkoztam rajta, hogy egy kapcsolat megszakad, hiszen én azt hiszem, hogy nem nagyon lehet úgy élni, hogy van egy webkamera, ahol
és
mosolyog.
És az anya tudta, hogy a webkamera
tudta, aztán egy idő után, nem, de egy idő után rendszeresen kikapcsolta, ami természetesen veszekedés forrása lett, mert hogy a tudomány meg a technika azért a családjogba is betört, berobbant, mert mondjuk nem feltétlenül a válás, de hát ott is azért előfordult, neked is volt ilyen pered, Andrea, hogy a bontóper kellős közepén derült ki, amikor a gyereken nagyon-nagyon élesen vitatkoztak, hogy a mama elszólta magát, hogy mit akarsz, nem is a te gyereked.
Hoppá!
Hoppá!
És ennek mi köze a technikához?
Hát az a köze a technikához, hogy most azért már nem a technikához, a tudományhoz, hogy a DNS vizsgálat az most már nagyon gyorsan és nagyon precízen meg tudja határozni, hogy ő a papa, vagy nem ő a papa. Eddig azért még 25
éve... De a mama ezt édes titokként kezelte, édes titokként addig, amíg el nem akart válni.
A bontóper kellős közepéig. És amikor ott ment a harc, hogy kié lesz a kislány, akkor egyszer csak erős felindultságában, nem gondolom, hogy készült erre, úgy kicsúszott belőle, hogy akarsz, nem is a te gyereke.
Na erre mondom én azt, hogy abban a pillanatban a szülői felelősségét meg kell kérdőjelezni, és abban a pillanatban az apának keresetet, viszont keresetet kell emelni a nála történő elhelyezésre.
Független attól, hogy genetikusan az övé vagy
hát,
sem.
Ha az apa nem támadja meg,
már mit?
Az apaságát.
Ja, az apaságát.
Igen.
Akkor nem. Tehát, ha ő azt mondja, hogy már pedig én vagyok a gyerek apja, akkor mindegy, hogy mit mutat a DNS vizsgálat.
Nem, hát ez egy kicsit komplikáltabb mondjuk ez a jogszabályrét.
De hogy annyira jó, hogy a tudomány eljutott odáig, hogy 99% meg lehet mondani, hogy van-e vérségi kapcsolat, vagy nincs. És ez mondjuk ez a tudományos része, de hát a technika. Ugye először kezdődött a fényképfelvételekkel, a magnófelvételekkel, most már az internet betört a családok életébe, egymással leveleznek, azt is becsatolják nekem a napi 43 e-mailváltást, és akkor ugye azt is
minden
tudjuk, hogy mi volt ebédre.
Minden akta már akkora, hogy nem tudjuk cipelni.
Aztán, hogy a mobiltelefon föltöréséből kiderülnek családi titkok a másik számára, amit nem is gondolt volna, de a per kellős közepén milyen jó fel lehet most azt használni, de meg végül
meg
is.
A Facebook. Meg a Facebook. Szépen leírja, hogy éppen hol van, ott lefényképezi magát, és
miközben azt mondta,
keresni.
Hogy beteg nagymamát ápolja, mint egy nagykörösön, Facebook oldalára meg kiteszi, hogy a nem tudom, milyen csinos barátjával éppen Velencében sétál.
Vagy például az apa gyerektartásdíj leszállítása iránt keresetet indít, és ugyanakkor a honlapjára, vagy a nem tudom milyen Facebook oldalára felteszi, hogy hány új teherautót vásárolt, és épp az imént tartott egy 300 személyes lagzit.
A hírek után folytatjuk tán éppen ugyanitt még a mobiltelefonokkal és a Facebookkal, mert ez nagyon érdekes, hogy hogyan színezi egy bíró és egy ügyvéd életét. Bicskei Beatrixszel és Szűcs Andreával beszélgetünk továbbra is a hírek után.